testvérek, fennállva hallgassuk meg Isten igényét, ahogyan szól hozzánk. A János Evangélium a 6. részéből szól hozzánk Isten igéje, a 35. verstől a 40. versig, így szól hozzánk Isten igéje. Jézus ezt mondta nekik: én vagyok az élet kenyere, aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. De megmondtam nektek, láttatok ugyan engem, és mégse hisztek. Akit nekem ad az Atya, az mind én hozzám jön, és aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el. Mert nem azért szálltam le a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem, hanem hogy annak az akaratát, aki elküldött engem. Annak pedig, aki elküldött engem, az az akarata, hogy abból, amit nekem adott, semmit se veszítsek el, hanem feltámasztam az utolsó napon. Mert az én Atyámnak az az akarata, hogy annak, aki látja a fiút, és hisz benne, örök élete legyen, én pedig feltámasztom őt az utolsó napon. Isten áldja meg az ő igényének a hallgatását és szívünkbe fogadását. Hagyjuk meg a fejünket, imádkozzunk. Köszönjük, Urunk Istenünk, a te bátorító igédet, amit Jézus Krisztus által hirdettél nekünk, hogy aki Jézushoz megy, azt te semmiképpen ki nem veted. Köszönjük ezt a végtelen jóságot, megmagyarázhatatlan kegyelmet. Megvalljuk, hogy nem vagyunk méltók erre a jóságra. Nem vagyunk méltók a te kiválasztó kegyelmedre. Hiszen oly sokszor vétkeztünk ellene, szóval is, cselekedettel is, gondolattal és mulasztással is. De mégis most, mint bűnbánók jövünk elég, és kérünk szépen, bocsáss meg nekünk, töröld el a mi bűneinket, ne a mulasztásaink, ne a hitványságaink szerint fizess nekünk, hanem kérjük szépen, segítsd, hogy a te akaratodat tudjuk cselekedni a hétköznapokban. Kérjük szépen, bocsáss meg, amikor a rosszat nem jóval győztük le, de kérjük szépen, adj erőt, és adj a számunkra megértést, hogy oda tudjunk figyelni azokra, akik mellettünk vannak. Megértsük a szívük rezdülését, megértsük a gondolataikat. És ők is, mi is, mint a te áldott gyermekeid, tudjuk élni ebben a világban. Amen. Kedves testvérek, vallást tettünk a mi bűneinkről. Hirdetem nektek Isten bűnbocsátó kegyelmét. Jézus Krisztus mondta, aki én hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem azt. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és igényhirdetésre készülve, ha már előbb elkezdett 225. dicséret 6. versét énekeljük el, 225. dicséret 6. versét énekeljük el, a régi énekeskönyv szerint ez a 165. dicséret 6. vers. Utána menjenek majd ki a gyerekek a gyerekisten tiszteletre.
Thank you.
Korintusi második levél 7. részéből olvasom Isten igényét, az 5. verstől a 7. versig. Mert amikor megérkeztünk Macedóniába, semmi nyugalma nem volt a testünknek, hanem mindenféleképpen gyötrődtünk. Kívül harcok, belül félelmek. De Isten a megalázottak vigasztalója, megvigasztalt minket Titus megérkezésével. De nem csak az ő megérkezésével, hanem azzal a vigasztalással is, amellyel ő nálatok megvigasztalódott. Hírül hozta ugyanis nekünk a ti vágyódásokat, a ti keserméseteket, a ti hozzám való ragaszkodásokat. Úgyhogy még jobban megőrültem. Amen. Fogadjuk el a helyünket. Kedves testvérek, a korintusi gyülekezet alapításának a történetét az apostolok cselekedeteiben olvassuk. Pál apostol a második missziói útján érkezett ide. Munkatársaként talált egy zsidó házaspár, akik a császár rendelete miatt kellett, hogy eljöjjenek Róma. Ugyanis Jézus Krisztus halála után, 33 után, olyan nagy erővel terjedt az evangélium a római birodalomban, hogy eljutott már a fővárosig. És a fővárosban olyan vitatkozások alakultak ki a zsinagóga és a keresztény gyülekezet között, hogy ez akkora feszültséget szított, hogy Claudius császárnak 49-ben egy ediktumot kellett kiadni, amelyben megparancsolta, hogy minden zsidó származású ember költözzön el Rómából. 49-ben, tehát 16 évvel Jézus halála után már az evangélium Rómában volt. És ekkor Aquilának és Priscillának Korintusba kellett költöznie, ott találkoztak Pállal. És velük együtt hirdette Pál apostol az igét. Pál apostollal volt akkor még Szilás és Timóteus, a két másik munkatársa is. És olyan nagy erővel tudta Pál apostol hirdetni az igét, hogy ebben a hatalmas városban egy igen erős gyülekezet született. Egy idő után el kellett hagyniuk a zsinagógát, és akkor egy háznál hirdették Istennek az igényét. Egy alkalommal vádat is emeltek Pál ellen, de a helytartó nem törődött ezzel a váddal. Itt történt az a különössége, hogy Pál, az a különös esemény, hogy Pál apostol egy igét kapott Istentől, hogy ne féljen, hanem hirdesse az igét, mert neki sok népe van abban a városban, és senki sem fog rátámadni. Úgy tudjuk, hogy körülbelül 3 évig munkálkodott Pál apostol Korintusban, azután tovább ment a városba. És ekkor kezdődtek a bajok és a nehézségek. A gyülekezetben korábban is voltak rendezetlen dolgok, emberi vitatkozások. De Pál apostol elmenetele után olyan emberek kerültek a gyülekezet vezetésébe, akik más irányba akarták téríteni a gyülekezetet. Nem úgy, ahogyan az Krisztus hirdette. Egyéb más erkölcsi problémák gyülekezetben, ezért megkeresték Pál, hogy válaszoljon a kérdéseit. Ez az első levél jól is sikerült. A gyülekezetet eligazította Pál, és a gyülekezet úgy tűnt, hogy rendezik. De nincsen. Hanem egyesek nagyon erősen megkérdőjelezték még Pálnak az apostolságát is. A személyét elkezdték gyalázni. Minden tekintetben rosszat mondtak volna. És a gyülekezetet pedig kezdték elvinni egy másik irányba. És ekkor Pál apostol írt egy levelet a gyülekezetnek. Sőt, elküldte a munkatársát is. De úgy tűnik, hogy mindez nem segített a dolgot. Ráadásul Pál váratlanul, előkészítetlenül visszament Korintusba. És egy olyan vitatkozás alakult ki közte és a korintusi gyülekezet között, aminek a következtében Pálnak, hogy finoman fogalmazok, el kellett mennie Korintusból, de inkább el kellett menekülni. És ekkor írt Pál egy levelet, amelyet így neveznek, hogy a könyv hullatással írt levél. Aztán azt olvassuk az igében, hogy Pál bánta is, hogy ezt a könyvhullatással írt levelet papírra vetette. Azt írja az igében, hogy várta a jó híreket, amik Korintusból jönnek. És ott volt benne, így írja, hogy kívül harc, belül pedig félelem. El tudjuk képzelni ezt a vívódását az apostolnak? Így írja, hogy kívül harc, belül félelem. Nem részletezi. De azt hiszem, érezzük mindnyájan, hogy mit élhetett át. Meg is bántak, hogy elküldte ezt a könyvhullatással írt levelet. De Isten csodálatos a munka. A korintusiak megtérték. Újra szeretettel gondoltak Pálra, és felé fordultak. És amikor Titus megérkezett, és elmondta Pálnak a jó híreket, akkor Pálnak is megtelt a lelke bizonyossággal. Még majd fogok beszélni róla, Pál apostol két dolgot fűzött mindehez. Az egyik az, hogy Isten a megalázottak vigasztalója. Talán vannak, akik emlékeznek rá, hogy néhány esztendővel ezelőtt a Pilis Csabai nyári hitmélyítő hetünkön Csoba Áron és Szép Mónika egy prédikációt mondott el. Lehet ennek már 3-4 könyvét is. És ebben a prédikációban említette Sárdot Eliotta a nevét. Tőle hallottam, hogy így kell kiejteni ezt a nevet, remélem, hogy nem ejtem ki rosszul. Ő egy fiatal angol lány volt, aki szívesen írogatott verseket, kicsit világi dalokat is szórakoztató műfajban. És 31-néhány éves korában egy olyan betegséget kapott, aminek a következtében teljesen mozgásképtelen. Nagyon összetörte ezt a fiatal nőt, ez a nagy betegsége. Hát nem is tudjuk képzelni. És ekkor ment hozzá annak a vidéknek egy nagyon ismert evangelizátorok, aki azzal szólította meg őt. Jöjjön úgy, amint van, bűnösként, Isten bárányához, aki elveszi a világ bűnét. Jöjjön Jézushoz. És ez a fiatal nő kicsit keményen, de így válaszol, hogy látja, hogy nem tudok járni. De azon az este Isten elkezdett munkálkodni benne. Az ágya mellett letérdelt, és elkezdett imádkozni. Megvallotta a bűneit Istennek, és teljesen letette az életét Istennek. Én most ezt szeretném ide hozni a gyülekezet elé, hogy egy fiatal nő ott van azzal a betegségével, hogy teljesen mozgásképtelen. És nem azt hozza oda Isten elé, hogy Uram, miért engedted ezt? Nem azt mondja el, hogy Uram, segíts már végre rajtam, hanem megvallja a bűneit Isten elé. Leteszi a bűneit Isten elé, és kér Isten bocsánatát. És ezzel vége is lett ennek a nagyon nagy bírodásnak. Még 15 év telt el, amikor megírta azt a csodálatos énekét, hogy amint vagyok, sok bűn alatt, de hallva hívó hangodat, ki értem áldozát magad, bárán Jézus, jövök. Akkor már nem azt mondta, hogy nem tudok járni, hanem azt mondta, hogy bárán Jézus, jövök. Nem bűnvállalt ének ez. De nagyon kedves énekről gyülekezetnek. És ha valahol evangelizáció van, akkor nagyon gyakori, hogy ha kihívják a híveket, hogy az evangelizáció után jöjjenek az urasztalához, akkor Amerikában ezt az éneket szokták énekelni, vagy orgonálni. Mi is nagyon gyakran énekeljük ezt az éneket urvacsoraosztásokkal. Amint vagyok, de mi úgy énekeljük a szövegét, hogy fogadj el Jézus. Még mielőtt elmondanám, amit igazán el szeretnék mondani ezen a mai Isten tiszteleten, hadd térjek vissza oda, hogy nagyon gyakran mi is olyanok vagyunk, mint ez a sárga terén. Kívül harc, bennünk félelem. Így írja az egyik verszakban nagyon szépen. És az a kérdés, hogy amikor így tele vagyunk bajjal, félelemmel, nyomorúsággal, akkor mi? Mit szoktunk tenni? Oda borulunk az élő Isten elé. Mert higgyétek el, hogy mindezeknek a bajoknak és nyomorúságoknak ez az egyetlen egy megoldása, hogy leborulunk az élő Isten előtt, és kérjük az ő segítségét. Úgy, ahogy vagyunk, sok bűn és nyomorúság. Én is szeretném most elmondani a gyülekezet előtt. Kedves testvérek, ha van, ha összetört az élet, az álmod, a reményeid, ha úgy érzed, hogy kifutottál valamilyen te tekintetben az időből. És már amiket szerettél volna, azok nem valósulhattak meg. Jöjj úgy, ahogy vagy, a bárány Jézushoz, aki elveszi a világ bűneit. Napjainkban is elveszi, megígérte. Akkor hangzott el ez az ige, amikor Keresztelő János találkozott Jézussal, rámutatott Jézussal, és azt mondta, hogy itt az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Jöjj úgy, ahogy vagy az Isten bárányához, mert az Isten báránya elveszi a te bűneidet is. Egy más helyen pedig így ígérte meg Jézus Krisztus, ezt olvastam fel a lekcióban, hogy aki én hozzám jön, a semmiképpen ki nem vetem. Jöjj Jézushoz! Az életed bajával, nyomorúságával, a nagy veszteségeivel rá van szüksége. Jöjj Jézushoz, az Isten bárányához, aki elveszi a világot. Amikor megszületett ez a szép ének, akkor az volt a refrénje, hogy Bárány Jézus, jövök. De azt mondják, akik értenek hozzá, hogy ez magyar nyelven prozódiailag egy kicsit nem stimmel és nehéz énekelni. És ezért egy kicsit átalakították az éneknek a szöveg. Úgyhogy, amint vagyok sok bűn alatt, fogadj el Jézusom. Nem tudom, hogy érezzük-e, hogy van egy kis különbség a kettő között. Különbség a között, hogy Bárány Jézus jövök, és a között, hogy fogadj el Jézusom. Csak hangsúlyi különbség, nem nagy, egy pici, de épp ez a különbség kifejezi, hogy minden változott meg a 20. és a 21. század kereszténységének a gondolkozásmódja. Ugyanis az ének eredetileg azt fejezte ki, hogy úgy mehetek a Bárány Jézushoz, hogy leteszem a bűneimet, mint ahogy ez a sárgok eljött és megtette, leteszem a bűneimet, megvallom Isten előtt, bocsánatot kérek tőle, és ő megbocsátja a bűneimet, és akkor mehetek a Bárány Jézushoz. A Bárány Jézus pedig elfogad engem. Ez a csodálatos, hogy úgy mehetünk oda hozzá, hogy bűnösök vagyunk, leborulunk előtte, elmondjuk neki a bűnvalló imádságot, és ez a Bárány Jézus elfogad bennünket, jöhetünk hozzá. És az elmúlt évtizedekben egy új hangsúly került a kereszténységbe. Mégpedig az az új hangsúly, hogy fogadj el Jézuson. Úgy fogadj el, ahogy vagyok. Vannak bűneim, vannak nyomorúságaim, de kérlek, fogadj el. És ebben a gondolkozásmódban már egyáltalán nincs szó a bűnvallásról. Meg nincs szó arról, hogy én méltatlan vagyok, és arra se vagyok méltó, hogy Istenhez menjek. Hanem Istennek mondok egy utasítást, egy parancsot, hogy fogadjék. Így szokták ezt mondani, hogy feltétel nélküli elfogadás. Bejön valaki a gyülekezetbe, fogadjuk el feltétel nélkül. Valaki Jézushoz megy, fogadj el Jézus feltételét. Létezik ilyen, hogy feltétel nélküli elfogadás? családban valaki feltétel nélkül elfogad, hát minimum, hogy nem szól. De nagyon sokszor azt mondjuk a másiknak, hogy ha, akkor. Még a családban is vannak feltételek. A munkahelyen elfogadnak valakit feltétel nélkül, és azt mondják neki, hogy hát így azért jó van. Hát igaz, hogy az anyag 50%-a se legyen, elfogadunk feltétel nélkül, igen. Egy lelkészt a gyülekezet elfogad feltétel nélkül. Amikor valaki újszülött, csecsemő, az az egyetlen egy helyzet, amiben elfogadják az ember feltétel nélkül. És akkor akármi történik vele, akármit csinál, gyönyörködnek benne, és a szülei vele álmodják, hogy ez biztos azért csinálja, mert az lesz, amit mi szeretnénk. De az élet többi szakaszában soha nincs ilyen, hogy feltétel nélküli elfogadás. Amikor mi lelki értelemben újszülöttek vagyunk, tehát Isten számára megszületünk, akkor ebben a helyzetünkben bennünket elfogad Isten feltétel nélkül. De csak akkor. Akkor oda mehetünk hozzá a bűnbánatunkba, a bűnvallásunkba, az elrontott életünket, és kérhetjük tőle azt, hogy fogadj el Jézusot, de csak akkor, mert akkor lelkileg csecsemők vagyunk, újjászületettek vagyunk. De később, amikor már hívő emberek vagyunk, és elrontjuk egy-egy dolgunkat, akkor bűnbánattal mehetünk Isten. Azzal mehetünk oda, hogy ott van bennünk az elhatározás és a szánakozás, hogy szeretnénk változtatni. Azért esedezünk és könyörgünk, hogy segítsen bennünket, hogy változtatni tudjunk a magunk életét. Tehát megtörtént egy hangsúly eltolódás. Az a hangsúly eltolódás, hogy most már ne legyen Istennek feltétele, hanem feltétel nélkül fogadjon el bennünket. Ehhez szerintem jobb lenne visszatérni oda, hogy Bárány Jézus jövök. Összetörpéletje, bűnbánattal, megrendült. Szeretném jobbá tenni azt, amit elrontottam. Szeretném újra kezdeni a dolgokat. Jövök. És mivel Jézus Krisztus megígérte, hogy aki hozzá megy, az semmiképpen ki nem veti, ezért újra és újra megbocsát a bűnbánat. Annak, akiben ott van a szándék, hogy megváltoztassa az életet. Hogy mondjam, két igét. Az egyik igét a Római Levél 5. részében olvassuk. Isten azonban a maga szeretetét megmutatta irántunk, mert Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Tehát a megtérésünkkor, az újjászületésünkkor, a lelki csecsemő állapotban ez érvényes ránk, mert Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. A másik igét János apostol első levele, 4. részének 19. versétől olvasom. Számomra ez egy nagyon kedves ige. Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Tehát a hívő ember életében a megtérésekor minden azzal kezdődik, hogy Isten meg előlegező szeretettel szemet. Csak ilyenkor van az, hogy feltétel nélkül elfogad. Utána, ha Isten gyermekei vagyunk, megtértünk, hitrejutottunk, mindig van feltétele. Az élő Istennek. Például az, hogy éljünk úgy, hogy méltó legyünk ahhoz, akiről keresztjének neveztetünk. Vagy feltétel az, hogy bűnbánattal jöjjünk hozzá. Ott legyen a lelkünkben a változtatásnak a szándéka. Tele vagyunk harcokkal és küzdelmekkel. Úgy, ahogy az nagyon szépen mondja ez az ének, meg a Biblia ége is. Kívül harc, bennem félelem. Jöhetünk ilyenkor Jézushoz. De mindig úgy jöhetünk oda, hogy megvizsgáljuk a lelkünket. Megkérdezzük Istentől, hogy én mit vétettem. Hogy miért van rajtam mindez. És ha ez, ha tényleg átgondoltam ezeket a dolgokat, őszintén bűnbánatot tartottam, akkor egészen biztos lehet Isten kegyelmében. Két következtetést mond le Pál apostol a korintusi esetből. Az egyik következtetése az, hogy Isten a megalázottak vigasztalója. Megvigasztalt minket. Korintusban megalázták Pált. Megalázta őt a félelem meg a keserűség. A reménytelenség, az a bizonytalanság, hogy nem tudta, hogy mi lesz Korintusban Isten ügyében. És azt mondta, hogy Isten a megalázottak vigasztalója, megvigasztal minket. Bizonyára mi is megtapasztaltuk ezt már nagyon sokszor az életünkben, hogy Isten a megalázottak vigasztalója. Hogyha a bajunkban hozzáfordulunk, őszinte bűnbánattal, akkor mindig megadja a szenvedéssel együtt a kimenetelésnek az útját. A másik következtetés, amit lemond Pál apostol, az így hangzik. Következő versekből olvasom. Mert megszomorítottalak titeket azzal a levéllel, nem bánok. Ez az a bizonyos könyvulatással írt levél. Bántam ugyan, látva, hogy ez a levél, ha egy kis időre is megszomorított titeket. De most már örülök. Nem annak, hogy megszomorodtatok, hanem hogy szomorúságotok megtérésre vezetett. Mert Isten szerint szomorodtatok meg, és miattuk semmiben nem hallotok. Mert az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérés szerel az üdvösségre. A világ szerinti szomorúság pedig halált szerez. Így írja Pál apostol az igében, hogy ott volt benne kívül harc, belül meg a félelem. A megszomorodott embernek a leírása ez. És utána korintusiaknak címezve, de világosan elmondja, hogy kétféle szomorúság létezik. Az egyik a világ szerinti szomorúság. Amikor az ember sírrogán panaszkodik, és megkérdőjelezi az Istennel való kapcsolatát. És ebben a siránkozásban, meg panaszkodásban folyamatosan azt a kérdést teszi be, hogy Uram, miért engedte? Ez a világ szerinti megszomorodás. Vagy a világ szerinti siránkozás. A másik pedig az Isten szerinti megszomorodás. Erre a Szentlélek vezethet el bennünket. Amikor azt kérjük az élő Istentől, hogy minket változtasson meg. Minket vezessen el az őszinte bűnbánattól. És ennek a Szentlélek szerinti megszomorodása mindig az a következmény, hogy az ember megvigasztalja az élő Istent. Mert ő a megalázottaknak a vigasztalója. És mindig megmutatja a kiutat a szenvedésből. Amen. Úr Jézus Krisztus, most mi is úgy jövünk hozzá, mint megalázott emberek. Te látod igazán, hogy mennyi baj ér bennünket kívülről, és mennyi félelem, reménytelenség a bűnünk miatti szomorúság lakozik a lelkünkben. Kérjük szépen, Te légy a mi bátorítom, vigasztalom, segítünk. Könyörünk hozzád azokért a testvérekért, akik a bajok és a nyomorúságok miatt siránkoznak, de még nem jutottak el a Szentlélek szerinti bűnbánatra és bűnvallásra. Kérjük szépen segíts őket, hogy az ének szerzőjével együtt te tudjanak borulni előtte. És kérjék a te bocsánatodat. Ne tegyék előtte a bűneinket. Vallást tegyenek a mulasztásukról és a saját hibásságukról. És így jöjjenek hozzá Bárány Jézus, aki elveszett a világ bűneit. Kérjük szépen, bocsáss meg, hogy olyan sokra tartjuk magunkat, és azt várjuk el tőlem, hogy feltétel nélkül fogadjon a bennünket. Segíts, hogy alázatosabbak legyünk, és mi fogadjuk el feltétel nélkül a te feltételeidet. Hogy jöjjünk hozzá mennyei atyánk a világunk békéjéért. Kérjük szépen, hogy őrizd meg a kárpátaljai testvéreket, kérjük szépen, hogy őrizd meg az ukrán testvéreket, akik bajainkkal, nyomorúságainkkal küzdenek. Védj meg őket ebben a nemtelen támadásban, és segíts őket arra, hogy meg tudja őrizni országunk saját függetlenségét. Hiszük, Úrunk, hogy Te vagy a történelem Ura, Te tudsz segíteni nyomon út a bajban lévő az elesett embereken. Kérjük szépen, hogy rajtuk is segíts. Így könyörjük hozzá az egészségünkben dolgozókért. Köszönjük azt, hogy megtartottál bennünket a koronavírus járvány közepette. Imádkozunk hozzá, hogy adj erőt az egészségünkben dolgozóknak,
hogy a nehéz szolgálatukat el tudják végezni. Így imádkozunk hozzá, mennyi atyánk az érettségizőként, és kérjük szépen, hogy tartsd meg az érettségizőket is. Mert kegyelmeddel és jóságoddal segíts meg őket, hogy az életüknek ebben a nehéz helyzetében el tudjanak állni. Nincs érdekünk tudunk, amire hivatkozhatnánk, de azt kérjük tőle, hogy Krisztusért hallgass meg bennünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amely meg úgy a föld is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkeinket, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Hirdettem az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvű adakozó szereti az Isten. Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és örüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rejád, és adjon néked békességet. Amen.